ennek is. A bizalom nem hiszékenység, hanem az értelem erejébe vetett hit. Abba, hogy a törekvés, a kíváncsiság és a tiszta akarat megnyitja az utat a felismerésekhez. Üzenete ma is fontos. A bizalom nem gyengeség, hanem a fejlődés előfeltétele. Aki bízik az igazság megismerhetőségében, az képes alkotni és jövőt építeni.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. A magyarországi akkoriban úgy nevezték szegényházak elégtelen befogadó képessége, illetve a beutalható szegények ellenállása miatt számos település a nyílt szegénysegélyezést választotta, amely a 19. századi, 20. század elejé gyakorlatban készpénzsegélyt jelentett. Ez azonban inkább szolgálta a hivatalnokok lelkiismeretének megnyugtatását, semmint a szegények megélhetését. Összege ugyanis általában nevetségesen kicsiny volt. Ezt olvashatjuk Hámori Péter történész tanulmányában, amely 1997-ben jelent meg Budapesten a Figura Temporumban. Címe az Egri Norma, kísérlet a magyar szegény és koldus ügy rendezésére. A tanulmány címe azokra az előzményekre és arra a próbálkozásra utal, amely a szociális segélyezés magyarországi történetének figyelemreméltó kezdeményezéséhez vezetett. A származási helyéről, Egerről elnevezett Egri Norma, később Magyar Norma nevű, a két világháború között szervezett segélyezési kísérlethez. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
A szegényt hány szóval nevezzük magyarul? Inséges, koldus, nélkülöző.
Hámori Péter, történész.
Vagy 20 évvel ezelőtt elkezdtük összeszedni ezeket a szavakat. Az egész Kárpát-medencéből 48 fogalom jött össze a szegényre.
De a szegény az nem egyenlő a koldussal.
A szegény nem egyenlő a koldussal. A koldus az az, aki utcán jól láthatóan köztünk élve demonstrálja a szegénységét. A szegény pedig lehet, hogy meghúzódik valahol. Úgy hívták ezt régen, hogy szemérmes szegény. A visszahúzódó szegény. Az ókori Rómában, a görögöknél a koldus nem volt elismert dolog. Megtűrt figura volt. Ott volt az utcasarkon, ott ült a templom kapuban, de igazából senkinek nem kellő ember volt. Igazán ebben az egész folyamatban, a koldulás történetében a változást a kereszténység hozta, amelyik értékké emelte a szegénységet. Ne értsük félre, nem a kolduló rendekről van szó, tehát nem a fejletesekről, domonkosokról, egyebekről, hanem arról, hogy a karitás az értékké vált.
Mi is ez a karitás? Ma egyfajta értelmezésünk van róla. De mit jelentett ez korábban? Ugyanazt jelentette, mint mondjuk a 20.-21. századi zsidó-keresztény kultúrkörben?
A karitás az alapvetően a szegénység szeretetét jelentette. Tehát azt, hogy a szegényben nem embertársamat látom, mert az megvolt az ókorban is, hanem mit jelentett? Krisztust látott benne. Meglátta benne a megváltót, és ezért segített. Nem csak arról volt szó, hogy megszállom, hanem saját magamon segítek. Az üdvösségemet keresem. Avval, hogy én odaadom a két fillért, az obolust, az akármit, avval megváltam a saját bűneimet. Tehát a koldulás története az enélkül nem értelmezhető. A saját üdvösségüket keresik.
Vagy éppen a saját lelkiismeretfurdalásukat próbálják elaltatni.
Hú.
Mert hogy, és akkor kérdezem, a koldusokkal a különböző korokban mit voltak képesek tenni, és mit tettek valójában?
Ha szegénységről beszélünk és középkorról, akkor mindenképpen meg kell említeni a Benedek rendet. Én amikor tanítottam, mindig olvastattam Szent Benedek reguláját, életszabályait. Hogyan kell élni egy szerzetesnek? És Benedek hajnaltól késő éjszakáig leírta egy szerzetes napját. És leírta, hogy mi a kapus feladata. Legyen bölcs és hallgatag. Másrészt a kapus a szegényeket úgy fogadja, mint a testvéreit. És ez szerintem a szegénység történetében a döntő fordulat. Ez egy határkő a történelemben, amikor nem úgy tekint rá, mint egy idegenre, hanem a testvérem, az embertestvérem. Ez a mondat a Regulában, amit Szent Benedek leírt, ez szerintem egy mérföldkő, mert egy értelmi átváltozást jelentett. Nem mondom át azt, hogy egész Európát átformálta, ez nem igaz. Nem mondom azt, hogy az egész kereszténységet átváltoztatta, mert ez sem igaz. De valami újat hozott be, ami azt jelentette, hogy az embertárs fontos. Látom a koldust az utcasarkon, valahol Ferrarában, vagy akár Budán, Európában, a középkorban, és elmegyek mellette. De Benedek és a követői lehajoltak hozzá. És ez valami olyan novum volt, olyan döbbenetes újdonság volt. Ez egész gondolkodásban. Hogyan élték meg ezt, akár a 16. században, akár a 20. században, a koldusok? Mit tudunk erről mondani? És számtalanszor fölteszik nekem ezt a kérdést. Hogyan élték meg a segítséget? És az a válasz, hogy nem tudjuk. Azért, mert a források, azok miről szólnak? Arról szólnak, hogy 1932-ben Rákosfalva, Szent István plébánia kiutalt 32 pengőt egy nagy családos rászorulónak. De akár a középkorról beszélünk, akár az 1500-es évek Franciaországáról, vagy akár Budapestről. Ezek az emberek nem hagytak maguk után írást. Nem hagytak maguk után nyomot. Hogy fogadták az adományt, és hogy egyáltalán hogyan élték meg azt, hogy rajtuk segítenek. Hiszen segíteni valakin jó dolog, de segítséget elfogadni, az egy egészen más dolog.
Az EGRI norma. Kísérlet a magyar szegény és koldus ügy rendezésére. Részletek Hámori Péter 1997-ben megjelent tanulmányából. Az egészség és szegényügy lassú szétválására az első javaslat 1793-ban született meg, és 1798-ban meg is nyílik a Rókus Kórház, a korábbi szegényház részbeni átalakításával, Pesti Polgári Közispotály néven. A magyar települési törvénynek is sok szempontból mintát adó osztrák települési törvény 1862-ben úgy szabályozta a kérdést, hogy a munkaképtelen ellátatlanok segélyezési kötelezettségét az illetőségi helyre, tehát a településre bízta. Ez a megoldás azonban nem volt kielégítő.
Hogyha visszamegyünk az időben, és megnézzük, hogy a középkorban hogyan kezelték a koldus problémát Európában és Magyarországon, akkor egy szót kell kimondani, ispotály. Az ispotály az nem kórház volt, azoknak a befogadó helye volt, többnyire gyógyíthatatlan betegek, nyomorékok, munkaképtelenek, elmebetegek, olyanok, akiket a társadalom kivetett magából, akiket nem látott el.
Elfekvő?
Hát talán lehet így is mondani.
Mit voltak képesek tenni, és mit tettek valójában a koldusokkal a különböző korokban, például a Magyar Királyságban, és a Magyar Királyságot értsük 1946-ig?
A koldulás története az egy örök történelem. Tehát ugyanaz az emberi mentalitás jelentkezik a 16. században, mint a 20. század elején.
A kiegyezéstől a 20. század fordulóján át az első világháború időszakáig a Magyar Királyság milyen fajta lehetőségrendszert teremtett a rászoruló, segítségre szoruló, nagyon szegény, vagy éppen koldusnak mondott emberek megsegítésére? Egyáltalán vannak-e adatok arról, hogy hozzávetőlegesen a társadalomnak, a lakosságnak hány százalékkal tartozott ebbe a csoportba?
Ezt nem tudom megbecsülni. Ami a határvonal volt, az a világháború, az első világháború. Egészen az első világháborúig Budapesten a koldus, a kéregető, mindenki tudta, hogy van.
És mód volt a társadalomnak arra, hogy segítsen? Volt miből segíteni? Milyen anyagi alapjai voltak mondjuk a 1910-ig létező magyar társadalomnak, mondjuk 1867-től a kiegyezéstől. Ez egy prosperáló időszaka volt a Magyar Királyságnak, a magyar történelem egyik legsikeresebb időszaka.
Márai Sándort szeretném idézni, az Egy polgár vallomásait, ami egy remek írás, de ne úgy tessék olvasni, mint irodalomat, hanem mint társadalomtörténelmet. És van benne egy döbbenetes oldal. Kopognak az ajtón, a cserédlány kinyitja. Ki az? Á, csak egy szegény. Ad neki pár fillért, és a szegény elmegy. És tudtuk, hogy vannak szegények. Tudtuk, hogy köztünk élnek. Írta Márai, és sokan vannak. De ennyi.
Tehát ez gyakorlatilag a századfordulós Magyarországon egyfajta hozzáállás? Egy modus vivendit jelzett ezzel Márai Sándor?
Igen.
Erre igazából nem lehetünk büszkék.
Hát erre most nem adok választ.
Hámori Péter tanulmányából. Magyarországon az első kormányzati szintű intézkedés, amely a koldus ügyet érintette, az 1867. október 28-án kibocsátott belügyminiszteri rendelet volt, amely a koldulást pusztán rendészeti ügyként kezelte és kategorikusan eltiltotta. A rendelet komoly hiányossága volt, hogy mindössze a társadalmat zavaró jelenséget, a koldulást igyekezett felszámolni, tekintet nélkül az azt előidéző okokra. A rendelettel szemben csak hamar, 1871-ben megszülető községi rendezési törvény kimondottan törvényesítette a koldulást.
1936-ban hoznak egy rendeletet, amelyik megtiltja a koldulást. Egyébként korábban is a városrendeletek már tiltották, de 36-ban az egész országban megtiltották. Miért? Mert csúnya. Zavarja a turistákat. Hogy néz ki a budai vár koldusokkal?
Mondhatnánk némi blaszfémiával, hogy a érzékeny lelkű középosztály és attól fölfele lévő társadalmi csoportok szemét bántsa?
Nagyjából igen. Ez volt a megoldási kísérlet. Amit nem látok, az nincs. Az nem létezik.
Hámori Péter tanulmányából. A kielégítőbb és emberségesebb szegény gondozás követelésében 1919 előtt általában az emberség, a humanitás szerepelt sürgető okként. Az 1920-as, 30-as években a kereszténység és a nemzetféltés gondolata került előtérbe. Ekkoriban állandó érv volt a társadalmi forradalommal való fenyegetőzés is. Ezt Prohászka Otto Kár katolikus püspök fogalmazta meg igen hatásosan egy 1920-as beszédében. Rajta kívül azonban szinte minden a szegénységgel vagy szociálpolitikával foglalkozó szakember élt ezzel. A társadalom irányító rétegére igyekeztek hatni. Ha már lelkiismeretük szavára nem hallgatnak, s a szolidaritás is hiányzik belőlük, legalább félelemből járuljanak hozzá az elesett rétegek megsegítéséhez. Az 1920-as évektől Magyarországon előtérbe került az új szegénygondozási megoldások keresése is. A hagyományos szegényellátás ugyanis ekkorra gyakorlatilag csődöt mondott. A szegényházak megteltek, újak építésére pedig semmi remény nem volt. A nyílt segélyezés pedig pusztán pénzosztásból állt.
Létrejött 1927-ben egy női rend, a Ferences Szegénygondozó Nővérek rendje, akik arra vállalkoztak, hogy ezeket a társadalom tényleg legalján lévő embereket gondozzák.
Hámori Péter, történész.
Ez a női rend tényleg hősi munkát végzett. Mindenki elismerte, felekezettől függetlenül. 1927-ben megszületik egy olyan szegénygondozási norma Magyarországon, amelyik mintát adott egyébként később majd Svájcnak is, Németországnak is, aminek az volt a lényege összefogni a társadalmat, az egyházat, és azokat az embereket, akik segíteni akarnak. Ez volt az egri norma, vagy később magyar norma.
Hámori Péter tanulmányából. Az 1920-as évek derekán Egerváros koldus ügye hasonló képet mutatott, mint a többi magyar vidéki városé. A megoldást többen sürgették, köztük Szmrecsányi Lajos egri érsek is. Az új egri szegénygondozási rendszer, népszerű nevén az egri norma kidolgozói, Oslai Oszvald, egri Ferences házfőnök, később tartományfőnök, és Csepeli György, a Népjóléti Minisztérium közjótékonysági ügyosztályának osztálytanácsosa voltak. A szegénysegélyezési tevékenység egri összefogója az 1927. decemberében megalakult Városi Szegénygondozó Bizottság lett, élén Trák Gyula egri polgármesterrel. 1927 elején Szmrecsányi egri érsek hozzájárult, hogy a Ferences rend fönnhatósága alatt létrejöjjön a Ferences Szegénygondozó Nővérek rendje. A fő elöljáró, a rendigazgató Oslai Oswald volt, a tartományfőnök nő Franciska nővér, Páhok Mária, a kusztosz pedig Mária Magdolna nővér, Króman Mária lett.
Az egri norma, vagy később magyar norma, nagyon sokan támadják azóta, szociológusok, történészek, mert kiken segített, megoldotta el a magyar társadalom problémáit. Három lőkoldus országáról beszélünk. Ami persze túlzás, de van benne igazság. Hány tízezer lőket segített meg? Nem tudom megmondani. De hogy segített, az tény. Tehát ez a magyar norma, ez működött. És meddig működött? 1946-ig működött. A 40 utáni berendezkedés nem akart tudni ezekről a szegényekről. Tulajdonképpen az a döbbenetes, hogy átnézve a levéltári dokumentumokat, 40 után ez a réteg eltűnik. Illetve lesznek majd újra, de új emberek.
Bontsuk ki először a 20. századnak 1943-45-46-ig tartó időszakait. Különböző okok miatt, különböző periódusokban, különböző nagyságú csoportok minősülnek úgymond koldusnak. A törvény erejénél fogva, illetve a szociológiai tudomány fogalmakkal élve van-e különbség? Ki minősül koldusnak? És milyen bánásmódban részesül az állam részéről a 20. század folyamán a Magyar Királyságban? Nyilván vannak különbségek, már csak azért is, mert az 1920 előtti és utáni Magyar Királyság jellege gyökeresen eltérő.
Az, hogy ki a koldus, ki a szegény, ki az inséges, ki a megélhetésében veszélyeztetett, ezt a két világháború között egyfolytában próbálták definiálni. Szociológusok, jogászok, népírók nem született rá válasz.
Mi ennek az oka? Elég jó szürke állománya volt akkor az országnak, és mégsem sikerült?
Egyszerű volt a válasz, nem lehet definiálni. Ki a koldus? Akinek nincsen kenyere, aki éhezik, akinek kenyerére a lekvár, az már luxus.
Na de hát meg lehet szabni egy megélhetési küszöböt, úgymond szegénységi küszöb. Ez a fogalom azért áttételesen létezett a két világháború közötti Magyar Királyságban.
Nagyon is létezett. Budapest főváros ott próbálta megfogni a szegénységet, a nyomort, hogy kijogosult szociális lakásra, majd mondanánk, kijogosult inséglakásra. Voltak ilyenek Budapesten, mai napig léteznek egyébként, folyamatosan ígérik, hogy lebontják őket, egy részét le is bontották, más részét nem. Próbálták megfogni azt, hogy ki az, aki nyomorban él. És a válasz az volt, hogy akinek nincsen napi betevő falata.
Ez elég nagy luxus egy állam részéről, mert ezzel a megfogalmazással tulajdonképpen a valóságos, a társadalmilag tényleg érzékelhető szegénységi küszöb alatt lévőket is differenciálja, közülük is csak a különlegesen elesetteket próbálja segíteni, mondván, hogy na ők azok, akiket segítek, mert őket minősítem koldusnak. Mi van a többiekkel, akik a társadalmilag elfogadott és a gyakorlati napi életben jól érzékelt megélhetési lehetőségek alatt van, de az állam mégsem minősíti koldusnak?
Hát erre mondta azt az állam, hogy szétteszem a kezemet, éljenek meg, amiből tudnak.
Hozzávetőlegesen hány ember lehetett? Mondjuk a két világháború közötti Magyarországon. Nyilván az anyagi helyzet változásától, az állam anyagi lehetőségeinek változásától, a lakosság életszínvonalától és jövedelmi változásaitól erősen függ, hogy melyik periódusban hány ilyen veszélyeztetett ember volt, még a 1920 és 45 közötti időszakban is.
Ezt nem tudom megmondani, de nem csak én nem tudom megmondani, hanem a történész kollégák sem tudják megmondani. Tehát egész egyszerűen nem volt adekvát adatra, ha tegyem hozzá, amikor az 1970-es évektől elindulnak Magyarországon a szegénységkutatások, Ferge Zsuzsa és iskolája, a szegénység definíciója mai napig hiányzik. A tudomány egy dolog, a hétköznapi ember egy másik dolog. A hétköznapi ember szerintem tudja, hogy ki a koldus. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyul hozzá. Elfogadja embertársának, mert nevezzük nevén már a dolgot. Ezek az emberek, ezek velünk élnek. A segítségnyújtás az egy alapvető emberi kötelesség. És a koldusokra így kell tekinteni. Nem bűnözőként, nem alkoholistaként, nem lecsúszott és saját sorukat tönkretevő emberekként, hanem olyan emberekként, akik rászorulnak segítségünkre és szeretetünkre.
Hámori Péter tanulmányából. 1936. július 15-én közzétett rendeletében Kozma Miklós belügyminiszter az egri normát, most már magyar normát, országosan és kötelezően előírta a városok számára. A feltétel a rászorultság igazolása és az úgymond erkölcsös életvitel volt. Az 1936-os rendelet a városokra vonatkozott kötelező erővel, a falvak esetében a helyi vezetőkre bízta, bevezetik-e az új rendszert. A két világháború közötti Magyarországon köthető-e szervezetekhez, személyekhez, a nagyon szegényekkel, vagy éppen a koldusokkal való rendszer szintű foglalkozás, elméletének és gyakorlatának megalkotása.
Egy nevet mindenképpen ki kell emelni, ez Osztály Oswald. Ferences szerzetes, Egerben volt házfőnök, utána pedig tartományfőnök, magyarországi ferenceseknek a vezetője volt. Ő volt az, aki megszervezte először civilnők, később már apácák, gondozzák ezeket a szegényeket. Az egyház nem kapott hozzá semmiféle állami muníciót, annyi volt, hogy a belügyminisztérium kiadott több rendeletet, amiben fölkért az önkormányzatokat, hogy támogassa ezt az egyházi mozgalmat.
Milyen eredménnyel, milyen hatásfokkal működött ez a szerveződés? Mik voltak az alapelvei?
Az alapelve alapvetően a szeretet volt. A társadalomtól gyűjtöttek be pénzt, tehát az apácák házanként járták végig a vidéki városok portáit, kérték az adományokat, a filléreket. Koldusok voltak a koldusok helyett. Igazából ez kisvárosokban működött jól. Például Egerben, Szekszárdon, Szolnokon, Pécsen, ezek a gyűjtőhölgyek egyben nem csak apácák voltak, tehát nagyon sok civil iskolás lányok járták körbe a városokat, amit így beszedtek pénzt, az belekerült egy közös helyi kasszába, tehát egy városi alapba, ez volt az egri norma alap, és ebből támogatták a szegényeket. Sokan támadják ezt a rendszert, mert nem adtak készpénzt a emberek kezébe. Mit adtak? Élelmiszert, ruhát, szállást, lakbért, de a lakbért se neki, hanem a szállásadónak. Bizalmatlanság a szegénnyel szemben? Igen. Csak éppen pontosan tisztában voltak abban, hogy ezek az emberek önsorsorontóak. 1927-ben indul ez a rendszer Egerből, és aztán országosan elterjed, 36-tól kötelező lesz megszervezni minden városban, és bármilyen megdöbbentő, nem olyan túl régen találtam egy levéltári forrást, 1951-ből Székesfehérvár pártbizottsága javasolta a rendszernek a visszavezetését. Kommunista politikusok javasolták azt, hogy hozzuk vissza a nővéreket, csak már nem voltak nővérek, mert közben felosztották a szeretetes rendeket. Egy tény, hogy nagyjából Trianonig az egyházi karitász az nagyon hatékonyan működött. Úgy a katolikus, mint a protestáns, vagy akár az izraelita felekezetnek szegény segítése.
A trianoni Magyarország lakossága hozzávetőlegesen 7-8 millió között volt.
Igen.
Ehhez képest ez a több százezres réteg nagyon is jelentős.
De Trianonnal összezuhant minden. Gyakorlatilag összezuhant az egész magyar társadalom.
Hámori Péter tanulmányából megállapítható, hogy a magyar norma, habár kétségkívül számos előremutató elemet is tartalmazott, nem volt képes teljes mértékben megoldani a magyarországi szegényellátást. Az iparosodottabb és polgárosultabb, elsősorban tehát dunántúli városokban, illetve ott, ahol még 1936 előtt önként vezették be a normát, általában beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Ezzel szemben a hatalmas város Budapest szegényügyében csak egészen kismértékű javulást okozott a norma bevezetése, míg a legtöbb község számára semmit sem jelentett.
Kispotály, ahol kegyelemből életfogytig ápolták ezeket az embereket.
Hámori Péter, történész.
Ezek az ispotályok a könyörületnek voltak a házai. És ez az a múlt, amivel nekünk kezdeni kell valamit. És amikor koldust látunk, akkor mindig az jusson az eszünkbe, a lényeg, az embert lássuk benne.
Egri norma, később magyar norma, segélyezési kísérlet Magyarországon a két világháború között.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.